Folytatódik a Hordó Minta. A második részben folytatjuk a beszélgetést a Badacsonyi borvidékről Fiát Attilával.
A fajta szerkezet az meglehetősen sokszínű a borvidéken, még a fehér borokon belül is, és akkor még ugye ott vannak a vörös borok nem kevés termelőnél. Ugye ez is egy vita, amennyire tudom, vagy legalábbis intenzív párbeszéd tárgya a borvidéken, hogy mennyire legyenek jelen a kékszőlők.
Ez ugyanaz a, úgy mondjam, stratégiai döntés, tehát, hogy ha a diversifikáció irányába megy el egy vidék, akkor nagyon nehéz bármifajta identitást felmutatni. És ha egy borvidéknek nincs meg az identitása, akkor nem fogja megtalálni a fogyasztó egy idő után. Tehát én azért ezt látom, hogy valami olyan vezérvonalnak mindenhol lennie kell, ami könnyen befogadható, könnyen érthető, könnyen megjegyezhető, rögtön ugye asszociál vele az ember, mint a márkák mindenhol a világon. Hát az egész életünk erről szól, márkákkal vagyunk körülvéve, és ezek a márkák ezek pont azért vannak, hogy a nagy tömegből ki tudjon valaki emelkedni, és meg lehessen őt különböztetni a többitől. Most ugyanez igaz egy borvidékre is. Tehát azzal nem lehet ma sem Magyarországon, sem a világon kiemelkedni, hogy egyébként mi 24 fajta szőlőfajtából 47 féle stílust csinálunk, és akkor még megmagyarázzuk, hogy mi milyen jók vagyunk, mert nálunk bármit lehet inni. Szóval ez a régi gagyi történet, ez a háztáji történet, hogy akkor itt nálam van 18 féle bor, aztán fél édes, édes, amit akarsz, mindent csinálok, és akkor így jártok. Ez komolytalan. Tehát ezt nem lehet komolyan venni. Én éppen ezért vagyok híve annak, hogy meg kell találni, szőlőfajtában is, igen, abban is meg kell találni a vezérvonalat, vagy inkább azt mondom, egy bor stílusban, hogy mindenki jöjjön rá arra, hogy ezt érdemes csinálni. Ebben érdemes menni. Tehát, hogyha most veszünk más borvidékre, mondjuk például Szekszárdon is, ez egy érdekes sztori, hogyha a kékfrankost meg a kadarkát hangsúlyozzuk, akkor nyilván az a jövőbeni cél, hogy egy idő után a legdrágább szekszárdi bornak annak egy dűlőszelek, tehát komoly kékfrankosnak kell lenni, vagy egy dűlőszelek, tehát bikavérnek kell lenni, nem pedig egy Cabernet Sauvignonnak, vagy egy Merlónak. De nyilván, ugye ez most együtt él minden, ez egy folyamatos vita. Ez mindig megosztja a borászokat, van amelyik borász ezen az oldalán, van amelyik azon, de ugyanúgy, mint a világban minden kérdésben. De hát akkor tud előre haladni véleményem szerint egy borvidék, hogyha ezt el tudja dönteni ezt a kérdést, és azt mondja, hogy akkor menjünk ebbe az irányba, és akkor viszont ezt kommunikálja, meg így, meg ez látszik. Ezt nem lehet, hogy elkezdem kommunikálni a kékfrankos, de közben pedig háromszor vagy kétszer annyiba kerülnek a bordói házasítások, mint a kékfrankos borok. Akkor hogy tudom ezt elhitetni bárkivel, hogy én ezt elhiszem egyébként, hogy mi a kékfrankosra építünk?
És a Badacsonyi borvidéken mi a kiemelt fajta, vagy mik a kiemelt fajták, vagy miknek kéne lenni a kiemelt fajtáknak? Nyilván az olasz Riesling az egyik, vagy a fő.
Hát igen, szerintem az olasz Riesling nyilván az alapja, tehát mondjuk egy Badacsonyi piramison belül, ha most így gondolkodnak, hogy Badacsonyt hogy építjük fel, akkor az a gerinc mindenképpen. És akkor utána vannak viszont fajták, mint a jufalk, vagy különösen mondjuk ott a kéknyelű, ami izgalmas, és amit lehet külön meg lehet mutatni. Tehát egy kéknyelű azt gondolom, hogy tipikusan egy olyan fajta bor, amit önmagában érdemes, mint kuriózumot bemutatni. Tehát ebből szempontból szerintem a Badacsonynál nincs probléma, tehát van bőven választási lehetőség, tehát inkább le kell szabni belőle, mint sem, hogy keresni, hogy most mire építsünk. De azon belül is azt gondolom, hogy mindig az a jó, hogyha maga a Badacsonyi stílus az, ami megjelenik. Független a szőlőfajtától. Tehát én azt se bánom, hogyha az valamifajta küvé, de hogy az lenne jó, ugye erről beszélünk, tehát a hegyborok kapcsán is, hogy akkor az a hegybor az karakterisztikusan Badacsonyi. Ez a legfontosabb, hogy annak Badacsonyinak kell lenni. Tehát, hogy akkor azt kell egyértelműen, azokat a jegyeket kell mindegyik bornak tükröznie, hogy egyértelműen, ahogy megszagolom, ahogy belekostok, rögtön tudom, hogy biztos, hogy nem délen vagyunk, és nem csopakon vagyunk, hanem ez nagy valószínűség, valahol itt vagyunk Badacsony, vagy környékén.
És ezt hogy tudjuk leírni, ezeket a jegyeket? Nyilván az egyik fő elem az a mineralitás, a vulkanikus jegy, vagy vulkanikus jegyek, de hát ez is azért egy elég sokszínű dolog, és ezen kívül még mik?
Erre szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az oligókóstolót ezért találtam ki, hogy hát ne üljünk le és gondolkodjunk, hogy lehet leírni, hanem kóstoljuk a barakat. Tehát kóstoljuk folyamatosan a borokat, amiket készítünk, és döntsük el közösen, hogy melyik borban érezzük leginkább azt, hogy na, ez olyan, mint amit én úgy elképzelek, mint egy badacsonyi hegybort mondjuk, vagy egyáltalán egy badacsonyi bort. És akkor, ha megtaláltam ezt a bort, akkor azt kóstoljuk meg, nézzük meg, hogy az hogy készült. Nézzük meg, hogy mit csinált az a borász, mit nem csinált, és akkor kezdjünk el azon gondolkodni, hogy akkor azok a dolgok, amiket ez a borász nem csinált például, mi megcsináltunk, akkor az hozzájárult ahhoz, hogy ezáltal lett az badacsonyibb, akkor lehet, hogy érdemesebb abban visszalépnünk. Tehát például a hordó használt ilyen. Tehát egy hordó használ, ugye, hogyha ásványosságról beszélünk, tehát egy olyan borvidéken vagyunk, ahol az ásványosságnak jelentősége van, ott nagyon óvatosan kell bánni a hordóval, hiszen a hordó az pont ellene megy. Tehát kerekíti a bort, plusz aromatikát ad, hordó aromatikát ad, neki fűszereket ad, ami pont elnyomja ezt a jelleget. Tehát egy olyan vidéken, ahol ásványos borok vannak, hogyha megnézzük a világot, akkor ott jellemzően a hordó használat az szinte nincs, vagy minimális. Tehát Mózelben senkinek nem jut eszébe francia újhordót használni a Rieslinghez. Nem véletlenül, egyetlen a dajnai Rieslinghez nem nagyon használnak sehol hordót. Pont ezért, mert hogy azt a fajta karaktert, meg azt a terroir karaktert, ami pont ezekből a vulkanikus kőzetekből indirekt módon ugye jöhet, ezeken a vidékeken, hát ezt szeretnék hangsúlyozni.
Ezen a bizonyos mostani Origo kóstolón a Sabar pincészet hegybora, olasz Riesling hegybora lett úgymond az Origo bor. Ha jól tudom, eléggé ott volt még a közelben a Baku Ambrusnak egy olasz Rieslingje. No hát akkor mit tudnak ezek a borok? Ezeken keresztül bemutatva akkor milyen a badacsonyi jelleg?
Azt gondolom, hogy a Sabart, hogyha ha valaki kóstolja, akkor igazából én két dolgot véltem benne felfedezni, ami miatt én úgy gondoltam, hogy önmagában is egy nagyon jó borról van szó, meg hogy valóban ez kifejezi. Az egyik, hogy volt a borban, vagy van a borban egy olyan koncentráció, egy olyan a jó minőségű gyümölcsből eredő feszes izom, hogy így mondjam, tehát nem is teltség, hanem egy ilyen szikár izmosság, ami mindenképpen elkülöníti egy balatonbort, egy könnyed balatonbortot. Tehát, hogy rögtön tudom, ahogy megkóstolom, érzem a számban, hogy ez egy komolyabb tétel, és ez pont megfelel annak, amit várunk egy hegybortól. Ez az egyik dolog. A másik, és ez inkább az illat, az aroma karakterisztiká jött elő, és utána részben nyilván ezt visszaköszönti ízben is, hogy olyan vibráló volt, hogy izgalmas volt. Hogy nem volt túlérett az alapanyag, hogy nagyon precízen, nagyon gondosan volt megválasztva például a születi időpont. Hogy egy fikkarcnyit nem ment tovább annál, mint ami optimális, sőt, majdnem azt mondom, egy kicsit még húzott visszafelé, de ezáltal lett vibráló az egész, ezáltal jött elő sokkal inkább ez a minerális, ásványos karakterisztika is, mint a többieknél. Ugye olasz Rieslingnek egy neutrális fajta, tehát igazából olyan nagy gyümölcsillatokat egyébként sem várunk tőle, viszont ugye ezzel a születi időpont megválasztással frissek voltak a savak is, tehát hogy az is ugye még pluszba emelte ezt a fajta vibrációt, ezt az izgalmat a borban, ez így tökéletes volt. Szóval ez egy optimumra belőtt bor volt. És nekem ez tetszik leginkább, hogy, és ezért is tartom az Origót fontosnak, hogy az Origó mindig az optimumra lő. Tehát azt mondja, hogy az optimum a legjobb bor, nem a maximum. Mert a maximumot, azt ugye általában úgy érik el a borászok, hogy kiemelnek bizonyos szempontokat, amiket tudják, hogy az ítészek a borversenyen mi az, amit díjaznak, és akkor abba néhány tényezőben maximumra tolják a bort. De hát nyilván ezáltal feláldoznak más dolgokat. De ha optimum, az azt jelenti, hogy minden tényező egyensúlyban van. És ezáltal az összhatás az optimumban a legmagasabb, a legjobb. Ez a lényeg. Ez a bor ilyen volt. Hogyha ez a borász elment volna abba a hagyományos irányba, hogy na akkor a borversenyen hogy lehet még több pontot szerezni, na akkor jött be volna az, hogy akkor túlérlelte volna, hogy még vastagabb legyen az alapanyag, hogy kis botritis belemegy, akkor még ilyen olajos lesz, meg még akkor még illatbe is ad hozzá, meg akkor még egy kicsit hordóval is még játszadozzunk, meg még odarakunk ezt, azt, amazt. Messze-messze nem lett volna ilyen kiegyensúlyozott a bor, mint ez.
Fiát Attila nemzetközi borakadémikust hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy le is tölthetik a www.infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordumintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.